A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Jó estét kívánok a mikrofonnál, Nagy Károly. Ez a nap vendége. Szenes Zoltán volt vezérkari főnök a vendégünk. Jó estét kívánok.
Jó estét kívánok.
A mai nap híre, és kezdjük talán ezzel, hogy 50 milliárd eurót megszavaztak, úgy tűnik, az Európai Tanácsban, és nem volt magyar vétó, ami azt jelenti, hogy ekkora finanszírozás rendelkezésre áll Ukrajna számára, hogy lőszerszállítása vagy bármilyen más fegyvervásárlása ezt elköltse az oroszok elleni háborúban Ukrajna, vagy egészen pontosan az Unió ebből a pénzből tudjon finanszírozni lőszer, illetve fegyverszállítmányokat. Ez az 50 milliárd, ez valóban elég 4 évre, vagy ez inkább erre az évre elég? Mert erről is különböző dolgokat lehetett olvasni.
Kezdjük az 50 milliárddal. Ugye azt olvastam, hogy ez 4 évre van, de nincs pontosan meghatározva, hogy milyen ütemezéssel. Ugye a kormánynak korábban volt egy ilyen javaslat, hogy egyformán és minden évben külön-külön szavazni, de ugye ezt nem támogatták. De egy komoly fejlemény, mert a évelején, vagy múlt év végén van egy gazdaságintézet német, amelyik előrejelzések szerint 136 milliárdos ígérvény volt Ukrajnának az elkövetkező 4 évre, és ebből a 136 milliárdból ez az egyik nagy tétel, az 50 milliárd, a másik pedig az amerikaiaknak a 60-61 milliárdos támogatása, a többi pedig a tagállamok támogatásából hozzájárulása jön össze. Ugye ezek a pénzek általában, ugye az amerikai az tiszta katonai, de az Európai Uniós támogatások, tagállami támogatások, ugye három zsebbe mennek, vagy három irányba mennek a támogatások. Egyrészt ugye a katonai fegyver, a másik a humanitárius, és a harmadik pedig az ország működéséhez szükséges pénzű támogatás. Ugye ez változik, de általában azt mondják, hogy a 3 milliárd kell Ukrajnának minden hónapban, hogy tudja normálisan működtetni az országot. Gazdasággal egyébként sokat fejlődött Ukrajna, a GDP az a tavalyi az 2,2%-os növekedés.
Hát csak mondjuk előtte ez zuhant.
Előtte viszont volt 28% mínusz, tehát egy hatalmas fejlődés. Látjuk is most a gazdatüntetéseket, ugye mert a mezőgazdaságuk, ez most tudatosult bennünk, hogy milyen hatalmas mezőgazdasággal rendelkeznek, és ugye féltik a piacot. Tehát, de mindenképpen kell támogatás, mert a háború nagyon sokba kerül, ugye állandó az oroszok fenntartják ezeket az úgynevezett stratégiai támadásokat, szisztematikusan naponta rombolják az infrastruktúrát, ugye télen a elektromos rendszer, közműrendszer, illetve az utóbbi időben, mivel az is egy nagy lépés, körülbelül 3-szer erősebb lett az ukrán hadipar, mint korábban volt. Tehát most céltudatosan támadják a ukrán védelmipari cégeket, gyártóüzemeket. Tehát ebből fakadóan a veszteségek óriási. Ugye a számok változnak, de ma olvastam 700 milliárdot, meg 900 milliárdot, hogy annyi kellene Ukrajna felújításához, hogyha a háborúnak vége lenne. Tehát az 50 milliárd, ez egy jelentős tétel ebből a 136 milliárdból, és ez szerintem egy komoly uniós siker.
Viszont azért kritikaként elhangzott, sőt el is ismerték uniós vezetők is, hogy a beígért lőszerszállításra viszont nem állnak jól időarányosan semmiképpen sem. Ez miből adódik, hogy a saját ígéretét nem tudják az európai országok ígéreteiket teljesíteni? Egyszerűen nincsenek ennyire felkészülve ekkora mértékű gyártásra a békeévek után, vagy egész egyszerűen arról van szó, hogy lassabb az uniós bürokrácia, a döntéshozatal, erre nem lehet hirtelen gyártókapacitást bővíteni, és gyakorlatilag az egyik fél mutogat a másikra, hogy miért nem tudják ezt felpörgetni.
Szerintem az utóbbi ugye elvileg az volt az ígéret, hogy március 1-ig 1 millió lőszert, rakétát fognak legyártani, illetve küldeni Ukrajnának. Ennek egy része megvalósult, többi része nem. Éppen most nemrégen olvastam, hogy az EU felkérte a tagállamokat, hogy próbálják pótolni, tehát hogy elérjék ezt az egy
saját készletből?
Igen, saját készletből, mert ugye az egyik fő probléma a fronton, ugye most egy kicsit a frontra rátérve, hogy a orosz tüzérség mindig is erősebb volt, több lőszert tudtak felhasználni, de most ugye a különböző jelentések, információk, kommunikációk szakértő vélemények azt mondják, hogy csak napi 2000 lőszert tudnak az ukránok lőni, az oroszok meg 6-8 ezret, tehát többszörösét vagy 10 ezret. Tehát ebből fakadóan ez egy kulcskérdés. De az igazi probléma az, hogy ugye csináltak erre a törvényt, az úgynevezett ASZAP törvény tavaly, de hát ott az EU a különböző politikai viták miatt ugye el kellett vinni a parlamentbe, és körülbelül 2-3 hónapot veszített döntéshozatalba. A másik veszteség a nemzeti döntéshozatal. Ugye a hadiparosok mindig arra panaszkodnak, hogy itt a háború, de a döntéshozatal, az előkészítés, a jogi ügyek, azok ugyanolyan lassúak, mint korábban voltak, tehát nem tudnak operatívan gyorsan. És a harmadik kérdés az, ami szintén benne van, hogy hát úgy tudom, hogy 6 cég van Európában, amely képes ilyen lőszereket, rakétákat gyártani. Ugye az első lépés, hogy bővíteni a kapacitásokat, az relatíve könnyebb, de már új, hogy 8 legyen, vagy hogy új gyárak épüljenek, ezt nem lehet 1-2 hónap alatt, vagy fél év alatt elvégezni. Hát nézzük meg nálunk, hogy Magyarországon a Lynx gyár, amelyik most kibocsátotta, vagy elkészítette az első Lynx gyalogsági harcjárművet, ugye az is egy jó 2 éves projekt, mire elindult a gyártás normál körülmények között. Tehát ez egy összetett probléma. Az oroszok se állnak olyan jól, bár ugye most utóbbi időben fényezik nagyon az orosz adatokat, de azért biztos, hogy nem állnak jól, mert ők is ugye kértek Észak-Koreából is legalább 1 milliót mondanak évente.
Tüzérségi
lőszert. Tehát az azt jelenti, hogy a kapacitások azok ugye általában béke, vagy ilyen rövid távú háborúra, katonai konfliktusra vannak felépítve, és ugye ez egy hosszú háború is hatalmas fogyasztással, és ehhez idő kell, amíg ezt ki tudják építeni.
Lehetett viszont arról hallani, mondjuk a tüzérségi lőszerekről egy kicsit lekanyarodva, hogy drónfejlesztésben viszont nagyon jól állnak az oroszok, és dróngyártásban is, és a korábbi ukrán fölény az gyakorlatilag eltűnt, és most már erősebb az orosz dróngyártás, és ez néhol már a fronton is érződik. Valóban ezt a részét fel tudták az oroszok pörgetni a hadianyaggyártásnak, vagy itt is amilyen információt olvas az ember, azt emelik ki magyarán, hogy itt is inkább egyfajta ilyen propagandaháború zajlik, és nem biztos, hogy azok a gyártási számok valósak.
Persze mindenben az információs háború zajlik, tehát ha valamilyen adat van, azt ha többszörösen le kell ellenőrizni, hogy körülbelül igaz, vagy át tudjuk fogadni, hogy igaz. Az kétségtelen, hogy a Putyin már ugye most 2021-2022 végén, 2021 meghirdette, hogy 2030-ra Oroszországnak dróngyártó nagyhatalomnak kell lenni. Ugye ezt felhasználják az iráni drónokat. Ugye van nekik az orosz gyártása, a Lancet, amit most az ukrán ellentámadás idején nagyon hatásosan alkalmaztak. Ugye ez az egyik oka, ami miatt az ukrán drónfölény csökkent, vagy megszűnt. A másik pedig, hogy nagyon erős az oroszoknál, és ezt tovább fejlesztették az ügyet elektronikai harc, tehát jobban el tudják téríteni, tehát kevesebb sikeres támadás van. Éppen most valamelyik nap láttam, talán tegnap az X-en, a Twitteren, hogy egy iráni nagy drónt földre kényszerítettek, és 3 katonát pózolt velük, és tulajdonképpen sérülés nélkül, mert elvezették, elirányították. De azért az ukránok ezeket az elektronikai fejlesztéseket jól csinálják, ugye most is kötöttek talán, jól emlékszem, az észtekkel együttműködési megállapodást. Ugye náluk ez az egész drón technológia igazából civil kezdeményezésre épült, tehát nem a hadsereg, hanem kívülről, és ezek a drón csapatok, ezek persze tartalékos katonák, de ezek civilek, és rengeteg pénzt fordítanak erre. Ugye amikor a Zaluzsny, aki most napirenden van, de Zaluzsny kapott egy 1 millió dolláros hát örökséget egy amerikai ukrán állampolgártól, ugye ezt a fegyveres erőknek ajándékozta ez 2022-2023 eleje, és ő is ugye elsősorban a modern technológiára, a drón már az elején ezzel komoly sikereket tudtak elérni.
Ha egy picit visszakanyarodnánk a lőszer ellátmányra, illetve hát arra, hogy gyakorlatilag most már elfogadottan védekezésben vannak az ukránok. Egyrészt mennyit változott a front az elmúlt 1-2 hónapban, hogy látja, másrészt valóban igaz-e az, hogy most ez az időszak az erőnyerésről szól Ukrajna számára, és idén nem próbálnak meg ellentámadást indítani. Ezt több okból is kérdezi az ember más. Egyrészt azért, mert hogy nem csak az Uniónál volt döntéshozatali késlekedés, az Egyesült Államoknál még mindig nem döntöttek arról, hogy több 10 milliárd dollár plusszal támogatják Ukrajnát. Magyarán ez nem fog-e hiányozni, ez a fajta támogatás, a több hétnyi vagy akár havi késedelem a frontról? Másrészt mennyire van bajban Ukrajna, mint ahogy szeretik mondjuk az orosz források ezt emlegetni?
Az kétségtelen, hogy a tavaly november végén a Zelenszkij intézkedett, tehát tulajdonképpen stratégiai védelmet folytatnak azóta. Sőt, elkezdték északon, ugye az Aluzsinének nevezték, tehát ugyanaz, mint délen orosz mintára nagy műszaki erődítési rendszert kialakítani, ami mögött az van, hogy ők a fő tudnának szabadítani 10-15 ezer főt, akik ugye most védik az északi határt a belorusz irányból.
És őket a déli frontra tudnák irányítani.
És akkor hát tudnák irányítani más helyre. De együtt a ilyen látványos jele annak a stratégiai védelemnek. Na most az előjelzéseket olvasva nem találkoztam, nem láttam olyannal, hogy lenne előrejelzés egy olyan fajta új nagy támadásra, mint ami volt tavaly nyáron. Orosz oldalról igen, hogy lehet, hogy télen vagy tavasszal, de úgy látszik, hogy egy ilyen erőgyűjtési időszak van ukrán oldalról. Ugye rengeteg probléma van, emelnek aják a létszámot, kiképzés, ha most váltás lesz, az még további problémákat generál. Tehát igazából az ukránok ezt az évet erre próbálják felhasználni. Oroszoknál meg ők beszélnek támadásról, de ha nézzük a napi eseményeket, mondjuk visszamenek az elmúlt két hónapban, igazából minden napra, ugye minden két óra jelenti, van 10-15 harcászati szintű összecsapás.
Ez milyen szintű, ez egy pár tíz fős
századok? Szakaszszázad. Tehát nagyobb erőket még gyakorlatilag az ászlai szinten se tudnak mozgatni, mert olyan erős a felderítés, ugye a drónoknak nem csak csapásmérő, hanem felderítő szerepe is van, hogy lényegében ugye a Zaluzsny, ez az elhíresült tavaly novemberi Economist cikkben, ő megemlítette ezt a padhelyzetet, amit aztán sokan félreértelmeztek, azt mondták, hogy háború egy nagy padhelyzet, de a padhelyzetet igazából abból a szempontból használta, hogy technológiai szinten, olyan magas szinten van mind a két oldal, hogy egyszerűen nem lehet nagy erőket összevonni, mélységből támadást indítani, mert ezt felfedik, és a nagy hatótávolságú csapásmérő eszközökkel meg is semmisítik. Tehát ezért igazából a harcok azok nagyon harcászta szintű, alegység szintűek, és azt lehet látni, hogy északon keleti irányomot alapvetően a Bakhmut környékén megy, aztán a keleti irány, ami mondjuk a Donyeck megye, ott Avgyijivka, ami környéki harcon vannak, és a Zaporozsiánál pedig a Robotine környékén, és akkor még valahol délen Hersonnál ezeket az ünnep hitfőket, vagy elfoglalt területeket próbálják visszafoglalni. De összességében a front az keveset mozog.
Tehát pár falut most elfoglaltak az oroszok, ezt így az elmúlt napon.
Való, igen, de ugye ugye naponta szoktam megnézni az amerikai háborús kutatóintézet, amely naponta készíti a jelentéseket és a térképeket, tehát azért lehet látni, hogy a színekkel jelzik, hogy most tényleg így van, az elmúlt egy-két hétben több sárga, tehát orosz térnyerés van, néhány száz méter vagy ezer méter, és kevesebb a kék az ukrán, de összességében ezek nem harcászati mélységek, nem is, hát azt nem is beszél, hogy hadműveleti vagy hadászati szintű, tehát nem. Tehát gyakorlatilag ilyen szempontból az 1000 kilométeres harcon az eléggé befagyott, tehát harcok vannak, intenzív harcok, veszteség vannak, de annak nem látszik a jele, hogy valamelyik fél képes lenne egy nagy áttörésre, vagy egy olyan szintű gyors, dinamikus támadó hadművelete manőverre, mint amit az ukránok tavaly szeptemberben csináltak.
Sőt, az Harkiv tavaly megyébe. Előtt volt.
Bocsánat, tavaly előtt Harkiv megyébe. Gyakorlatilag itt ilyen stratégiai szintű, politikai szintű, tehát a háború folytatásának a feltételrendszerének a biztosítása, ez itt a nagy kérdés. És akkor zárásként hát ilyen szempontból természetesen Egyesült Államok az nagyon fontos. Nem csak azért, mert a legnagyobb támogatója, hanem ugye a legnagyobb hatalom is. És az kétségtelen, hogy például novemberben nem is volt semmiféle szállítás, decemberben volt 250 millió, most éppen tegnap olvastam, hogy az amerikaiak most küldeni fogják ezeket az új nagypontosságú szárazföldi fegyverek, tehát tűzérségi lövegek, illetve sorban ez a kilőhető bombát, amit a Boeing kísérletezett, és még nincs is rendszerbe állítva az amerikaiaknak.
Igen, kísérleteztek vele, hogy egyáltalán hát oda adhatják.
Elmúlt 3 évben az amerikai szárazföldi megtesztelte, és ez 80 mérföld, tehát az olyan 140 kilométer, és nagy pontosságú, tehát méteres pontosságú, ebből küldnek, de pénz nincsen, de ez egy hosszú távú megállapodás a Boeing, és gondolom úgy lesz, hogy nálunk Magyarországon az egészségügyi, hogy a szállítók szállítanak, aztán majd valamikor visszakapják a pénzt, de ugye nem tudjuk, nincs mennyiség, hogy ez mennyire segíti, de az kétségtelen, hogy ha nagy mennyiségbe szállítják, az egyrészt kompenzálja részben a tüzérségi lőszerhirányt, másrészt pedig mélységi támadási lehetőségekkel, a vezetési pontok, logisztika, a második lépcső, tehát egy újabb nehézséget teremt ahhoz, hogy mondjuk az oroszok nagyobb erőkkel egy hadműveleti szintű támadást tudjanak indítani.
Az oroszok is egyébként emlékeim szerint újításokat vezettek be, ha más nem, a sikló bombáikat úgy alakították át, hogy jóval távolabbról tudják indítani ezt a repülőgépekről, mert azért voltak olyan napok, amikor bevallottan, vagy hát nem is bevallottan, de bizonyítottan veszteségeket szenvedtek légierő tekintetében is. Mi lehet itt bármelyik fél részéről? Tudom, hogy ezt a kérdést egyébként hetente felteszik, havonta, sőt most már az elmúlt két évben nagyon sokszor, de mi lehet az jelen állás szerint, ami bármiféle fordulópontot hozhat? Hozhat-e mondjuk fordulópontot az, ha válatlanul a vezérkari főnököt leváltják, hogy Valerij Zsaluzsnyit már sokan temették, hogy tényleg leváltották, aztán most egy úgy tűnik, hogy mégsem, legalábbis egy ideje cáfolják, aztán lehet, hogy igazából már leváltották, csak nem merik közölni, tehát nagyon-nagyon sok verzió fut most. Háború közben egy vezérkari főnököt így leváltani, csak azért, mert népszerűbb, az jó ötletnek tűnik?
Hát oroszok is váltottak hadszintéri parancsnokot, nem is egyet, tehát ott is több váltás volt. De nyilvánvaló Zsaluzsny esetében ez nem egy szerencsés dolog, mert ugye most nem csak azért, hogy egy kiváló katona, meg tényleg minden iskoláját kiválóan végzett, civil végzettsége van, végigjárta a parancsnoki törzs beosztásokat, nagy tekintélye van. Ugye a háború előtt, ugye 21-től, tehát az Zelenszky nevezte ki, tehát igazából az Zelenszky embere, ugye 21-ben, de a háború előtt, ugye miatt kinevezték volna a vezérkari főnök, ő volt az északi hadműveleti telet, tehát Kijev fölötti teletnek a parancsnoka, ami nagyon jól jött, mert a északi támadás, amikor Kijevet próbálták bekeríteni, az a támadó stratégia, a támadás, azt hiszem, az a védekező stratégia, amit ő kialakított, külön harckocsoszlopokat, romboló csoportokat hozott létre, és utakon meg utakon kívül, ez egészen jól bejött. Tehát nem szerencsés, de a legnagyobb problém persze lehet váltani, ugye a Ukrajna azért demokratikus ország olyan értelemben, hogy a civil kontroll működik, ha egy elnök eldönti, hogy távoznak-e, akkor nyilván távozni fog. Hát sajnos a legújabb tegnapi, még ma reggeli amerikai források is azt mondják, hogy gyakorlatilag már megtörtént a közlés, csak utódot, mert ugye két utód jelölt van, de egyik se vállalt állítólag. Ugye az egyik a hírszerzésnek a főnök, a másik meg a szárazföldi haderőnek a parancsnoka. De nem szerencsés, mert ugye egy ilyen váltás egyrészt tényleg az, hogy instabilitás van. Azért tudjuk, hogy Zelenszky körül is fogy a levegő, rengeteg konfliktus van. Ugye nyugatnak a figyelme tavaly október 7-től, mi volt ez a szörnyű támadás Izrael ellen a Hamasz részéről, azóta ugye kevesebb a figyelem. Választási kampányok, Amerika Egyesült Államok, hát ugye ez a csomag, ez a 111 milliárdos csomag, amiből 61 milliárd.
Ezért késik valószínűleg.
Ezek késnek, és ugye az amerikaiak nem szállítanak, az nem jó jel, mert ugye többi ország, ugye nem minden ország, hát ugye 42-44 ország találkozik havonta koordinálni a Ukrajna katonai támogatását. Ugye most is megvolt, hogy az amerikai védelmi miniszter online vett részt, de igazából csak 19 országot fegyvert. És hogyha látják, hogy a legnagyobb támogató, a legnagyobb hozzájáruló nem, különböző belpolitikai okok miatt, akkor ebből fakadóan felbátorodhatnak a többi országok. Látjuk, hogy az északi szomszédunkat és a miniszterelnök váltás és a Ficónak milyen kommunikációja van. Tehát igazából az Egyesült Államok kulcs szereplő, csak hogy ott is elindult a kampány, szerintem hónapokat vesz igénybe, tehát egy-két hónap még legalább, mire képesek lesznek egyrészt az államadó adósság kapcsán a plafon szintben megállapodni, másrészt meg jó vagy ne védelmi költségvetés, mert védelmi költségvetés, hogy október 1-re kezdődik a pénzügyi év, még nincs jóváhagyva. Ebből fakadóan a finanszírozás csak úgy megy, hogy úgy finanszíroznak az alapműködést, ahogy a tavalyi évben volt. Tehát a tavalyi évben volt x milliárd januárra, ennyit fog kapni, vagy ennyit kapott januárra, vagy x milliárd februárra, ennyit fog kapni. Tehát nem az új, hogy a 863 milliárd, nagyon sok pénz van az amerikai védelmi költségvetésbe. Tehát ezek befolyásolják. De az egyik problémakör az lehet, tehát háborúval kapcsolatban, hogyha megbomlik, vagy nagyon-nagyon végletesen meggyengül a nyugat támogatása, az egy olyan hatás, ami nem biztos, hogy a Ukrajna képes lenne kompenzálni.
Itt folytatjuk majd Szenes Zoltán volt vezérkari főnökkel, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanárával.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.